Atyánk, köszönjük azt, amit az Úr Jézus Krisztusban ő rajta keresztül végeztél el. Köszönöm neked az Úr Jézus kifolyt vérét, amely megmosott, megtisztított, szentté tett bennünket. Köszönöm azt a megnyílt ajtót, kaput, ami megnyílt számodra. Köszönöm azt, hogy ezáltal jöhetünk a te jelenlétedbe, sőt, be vagyunk helyezve a jelenlétedbe. Köszönöm mind ennek a valóságát és szellemi valóságát, és atyám, imádkozom azért, hogy hagyd tudjunk most továbbra is tőled alázatban, rád figyelésben, veled való közösségben elfogadni a te igédet, a te igednek az igazságait. Uram, imádkozom azért, hogy a Szent Szellemmel te munkálj bennünk, munkáld a te igédet. Világosíts meg a mi szemeinket Jézus nevében. Amen. Amen. Isten hozott még egyszer bennünket, így a mai témánk, amit így hoztam számotokra, számunkra, az a bensőséges kapcsolat Istennel, az Atyával, és egy, nem tudom, egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt, így az egyik fő téma, amit hiszem, hogy így Isten adott számunkra, hogy mit jelent az, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, és hogy mit jelent az a bizalom, amink kiformálódhat Isten a mennyei Atya felé. Mit jelent az az identitás, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ez a téma tulajdonképpen ennek a folytatása, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat, az Atyával való bensőséges kapcsolatnak a kialakítása az életünkben. Hogy hogyan mélyülhet el ez a bensőséges kapcsolat Istennel, a szerető Atyánkkal. És ma meg fogunk nézni két akadályát ennek a bensőséges kapcsolatnak, és aztán később meg fogunk majd nézni három dolgot, ami segít így kialakítani ezt a bensőséges kapcsolatot Istennel, az Atyával. És talán a legjobb kezdet ennek az egésznek az az, hogy Isten úgy alkotott bennünket, hogy a saját képmására alkotott. Isten egy vele való bensőséges kapcsolatra alkotott, és hogy a bűn, a bűneset az ebből a kapcsolatból vett ki bennünket, ettől a kapcsolattól szakított el bennünket. Úgyhogy most az emberiség annyi mindenben keresi azt az életet, azt a megelégedettséget, azt a célt, azt az értelmet, azt a fontosságot, azt az értékességet, amit Istennel való bensőséges, az Atyával való bensőséges kapcsolatban van számunkra. Tehát, hogy pont tegnap valahol olvastam ezt, hogy az emberi történelem az, és hogyha megnézzük a történet, akkor ez egy elég tragikus, véres történelem. Az emberi történelem az, amikor nem Istenben keressük azt az értékességet, azt az értelmet, azt a célt, hanem minden másban keressük, de nem Istenben, az Atyában. És Isten úgy alkotott bennünket, hogy ő benne megvan számunkra mindaz, amire bőségesen szükségünk van. És Jézus, mikor eljött, akkor a Golgotai kereszten a megváltással ebbe a kapcsolatba hozott, ezért énekeltünk talán két dalban is Jézus véréről, hogy Jézus végezte el, mert hogy Jézus végezte el, és ő az, aki ezt a hidat létrehozta, aki megbékített bennünket az Atyával, és a Krisztusban való hit által jutunk erre a békességre Istennel az Atyával. Úgyhogy amikor hittünk Jézusban, akkor békességre kerültünk fel, akkor Isten gyermekévé váltunk, akkor a Biblia ilyen szavakat használ, hogy felülről születtünk, újonnan születtünk, a Szellemtől születtünk, Istentől születtünk, és hogy megvan ez a kapcsolat, megvan ez a kapcsolat. És hogy igazából, talán még így alapozásként egy dolog, egy nagyon fontos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez az élet. Tehát, hogy tudjátok, hogy nagyon sokszor keresjük így az életet, a nagybetűs életet, mikor gyerekek vagyunk, növünk fel, tinik vagyunk, akkor megkérdezik, hogy mit fogsz tenni, hogyha nagy leszel, és végig gondoljuk, hogy mi lesz majd, ha belépsz a nagybetűs életbe, és az ember nagyon sokszor azóta vágyik, hogy belépjen ebbe a nagybetűs életbe, ebbe a nagybetűs életbe, amiről a Biblia Isten igéje azt mondja, hogy az ez a kapcsolat, ismerni őt. Ez János 17.3-ban van. Nézzétek csak meg, azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Tehát az pedig az örök élet, az az örök élet, nem az élet, ami majd egyszer elkezdődik, hanem az örök élet az önmagában nem valami, hanem az örök élet az valaki. Az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az örök élet ismerni, kapcsolatban lenni, bensőséges kapcsolatban lenni. Ez az örök élet. És mindannyiunkban van egy ilyen, egy nagyon erőteljes szomjúság. Egy nagyon erőteljes vágy. Vagy tisztában vagyunk, de legtöbben nem vagyunk tisztában vele. Így erre az életre. A nagybetűs életre. És ez a mély, megoldhatatlan vágy, ez az Atyával való kapcsolatban kerül megelégedésre, megoldásra. Ő az élő víz, akit iszunk, ahogy így egy bensőséges kapcsolatba kerülünk vele. Ő oltja meg a szomjunkat. Úgyhogy, és egy másik kép még az Atyáról, Lukács 15-ben a tékozló fiú történetéből az, hogy az Atya egy várakozó Atya. Van ez a dal, amit szoktunk olykor énekelni, különösen olykor úrvacsora előtt, így szól, hogy asztalodhoz hívtál minket, tudjuk vártál rég. Hogy az Atya ebben a történetben, Lukács 15-ben egy olyan Atya, aki vár. Aki várakozik, aki igazából nem köti magához a fiát, mert tudja, hogy ez a kapcsolat, ez szívből kell, hogy jöjjön, mert csak akkor lesz igazi kapcsolat. Amúgy az nem kapcsolat. És vár, amíg a fiú megfutja a köreit, hogy aztán visszajön, és ez egy szívből való kapcsolat legyen. Úgyhogy így a bensőséges kapcsolat, ahogy az Atya vár. Csak arra gondolok, hogy én rám mennyit vár az Atya. Szerintem nagyon sokat vár, nagyon sokszor. Hogy mikor, azt mondja, hogy a tékozó finálja, hogy amikor magához tért, akkor visszament az Atya. Azért mennyi ideig kell, hogy én magamhoz térjek sokszor. Hogy odaforduljak, és hogy azt mondjam, hogy igen, én szívemmel fordulok hozzád. És ma csak két akadályát szeretnék így az Atyával való kapcsolatnak megosztani veletek. Az egyik ilyen akadálya, mind a kettő egy hamis kép. Egy hamis kép az Atyáról. Hogy amikor, az első az, hogy amikor hogy van egy hamis képem Istenről, az Atyáról, mert nem ismerem az Atya szívét felém, az ő szeretetét, az ő törődését és az ő elfogadását. Tehát, hogy van egy hamis kép bennem, ővele kapcsolatosan, és nem döbbenek rá, hogy ő mennyire szeret engem, hogy ő mennyire már befogadott engem, hogy ő mennyire törődik velem, hogy mi az ő szíve felém. És az egyik legfőbb dolog, ami megrabolhat engem ettől a bensőséges kapcsolattól, egy ilyen kép az én szívem mélyén, és ez egy ilyen vesztes életet ad, egy vesztes keresztény életet igazából, ez a hamis kép, hogy ő nem fogad be engem, hogy nekem meg kell ugranom léceket, hogy nekem valamilyenné kell lennem, hogy van egy távolság köztünk, amit valahogy nekem át kell hidalnom ezt a távolságot, hogy valahol én nekem valakivé kell lennem, és amikor elkezdem megérteni, hogy nem, lett hidalva ez a távolság, nincsen távolság, ő befogadott engem. Ugye az egész evangéliumnak ez az értelme, ez a lényege, hogy be lettem fogadva. Hogy ez az evangélium, hogy értékes vagyok, pont. Nem kell valamit tennem, valamilyen különböző mutatványokat véghez vinnem, hogy értékes vagyok szüntelen, pont az atyának. Hogy biztonságban vagyok, pont. Pont. Hogy az a megváltás ebbe a biztonságba helyezett, hogy Istenben biztonságban vagyok. Hogy jelentősége van az életemnek, pont. Nem kell valamit tennem, hogy jelentőségem legyen. Megvan. Úgyhogy ez az evangélium. És nagyon sokszor, sőt, mindig az életünkben ott van ez a hamis kép. Tudjátok, beszéltem arról, hogy van az az Isten kép, ami egy ilyen értelmi Isten kép. Ugye egy idő múlva, ha halljuk az Istennek az igét, ha tanulmányozunk a Bibliát, akkor el tudunk jutni arra, hogy fel tudjuk mondani azt az igazságot, hogy Isten szeret engem, befogadott engem, hogy értékes vagyok az ő szemében. De ez az értelmi vagy tanult Isten kép még nem szabadít meg, hanem a szívben való érzelmi Isten kép az, ami szabadulást hoz. Ami segít abban, hogy az életem különböző körülményeiben, helyzeteiben meg tudjak nyugodni az Atya szeretetében. És ez az érzelmi istenkép, ez nem jön automatikusan, hanem ez azáltal jön, hogy tudatosan döntök az Isten igazságai mellett, és tudatosan elmélkedek ezen, és engedem, hogy a fejemből a szívembe menjen. És aztán különböző életkörülményekben, amelyekbe Isten helyez, alkalmazom ezeket az igazságokat, forgatom a szívemben, és alkalmazom ezeket az igazságokat, és ezáltal járja át a szívemet, az újítja meg az értelmemet. Nagyon sokszor azért küszködünk az Istennel való kapcsolatunkban, mert van ott mélyen egy hamis kép bennünk. Sok ilyen személyes élményemre emlékszem, ahol vágytam közel lenni Istenhez. Kerestem Isten közelségét. Tudod, elmentem imasétára, oda szántam az időt, és úgy tűnt, mintha csak nem találnám meg. Így van? Miért nem találom meg? Mert a szívemben van egy kép, hogy ő távol van. Ő nem fogad be, valamilyennek kell lennem. Hogyha rossz képünk van Istenről, És ez a legfontosabb dolog, a szívem mélyen milyen kép van Istenről. Ha egy hamis kép van a szívemben Istenről, akkor valahogy ez nem működik. Nem működik. Engedd, hogy a Szent Szellem így rámutasson azokra a hamis képekre, amik lehet, hogy egy negatív tapasztalat során hittél el. Nyilván ez egy folyamat, ahogy így elhittük, ezek ilyen erődítmények az életünkben. És aztán hozd be az Isten igének az igazságait. Az egyik dolog, amit énekeltünk, az az volt, hogy hűséges. Az egyik dalban erről volt szó, örökké hűséges. Így van? Talán az első dalban. Hűség. Tudod, mit jelent? Hogy Isten soha, de soha, de soha nem hazudik nekünk. Ő mindig hűséges az ő kimondott szavához, az ő igéjéhez. Hogy minden ember hazug, de Isten igaz. És hogy a hit az nem kell, hogy egy ilyen jött-ment dolog legyen a szívünkbe. Sokszor az, de ahogy növekszünk, eljuthatunk olyan pontokhoz, olyan áttörésekhez, hangrobbanásokhoz, ahol eljutunk arra a meggyőződésre, hogy Isten azt mondta, hogy járuljunk hozzá teljes hittel, és hogy én arra akarom alapozni az életemet, az atyával való kapcsolatomat, amit ő mond, mert az az igazság. Nem tudom, hogy lehet-e érteni, amit mondok, hogy az egyik pár, egy hónapja, másfél hónappal ezelőtt kivetítettük többször ezt a diát, hogy elutasítom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám pont, és magamhoz ölelel, örömmel fogadom azt a, vagy elutasítom azt a hazugságot, és elutasítom azt a hazugságot, és örömmel fogadom azt az igazságot. És hogy örömmel fogadom azt az igazságot, hogy a mennyei atyám szeret engem, gyönyörködik bennem, elfogad engem. Hogy az én mennyei atyám számára nem kell megfelelni, mert már megfeleltem Jézus Krisztusban. Oké? Engedjük mélyre, újból, és soha nem szűnünk meg annak a gyakorlatában, hanem ez egy gyakorlat, ami egyre könnyebb és jobbá válik, ha gyakoroljuk. És ez nagyban segít az atyával való bensőséges kapcsolatunkba. Egy másik ilyen hamis kép, ami bennünk lehet, és bennünk él, sokszor ott a szívünk mélyén, hogy az én atyám nincs közel, hanem távol van. Hogy nem érdekli az életem őt, hogy egy ilyen távoli Istennek a képe. És sok okból ott lehet a szívünkbe ez a távoli Isten képe. Hogy ő nincs közel, ő távol van, ő nem érdeklődik, őt nem érdekli, ő távol van, ő nincs közel, és nem ismer bensőségesen. És lehetnek az életünkben olyan fájdalmas események, traumák, amik akár elősegítették, ezt lehet, hogy könyörögtünk, imádkoztunk valamiért, nem látunk közbeavatkozást Istentől, nem látunk változást. És nem a trauma miatt van bennünk akár ez, hogy Isten távol van, hanem hogy a trauma közben elhittük Sátán hazugságát, hogy az atya távol van. Hogy az atya nem volt ott, hogy az atya nem igazán törődik. És ez egy hazugság, hogy Sátán azt a hazugságot, ami gyökeret vert a szívünkbe, tovább öntözi. Ő nem akarja, hogy ez változzon. És csak hagyj mondjam ezt, és hagyj is fejezzem be ezzel, igazából ez egy egyszerű tanítás, hogy ez egy szemen szedett hazugság. a szívünkbe szembe kell fordulnunk, és fel kell ismernünk, és fülön kell csípnünk ezt a hazugságot. Ez egy szemen szedett hazugság, nem az Atya. Nincs távol, közel van. Az Atya nem érdeklenül érdeklődik. Az Atya, ő bensőségesen ismer engem, bensőségesebben, mint bárki más. És hagy engedjem ezt közel magamhoz. Csak hagy olvassam nektek a 139. Zsoltár jó pár kijelentését, jó? 139. Zsoltár. Nézzétek meg, hogy bontakozik ez ki, így az Atyának a jelleme, ismerete. 139. Zsoltár. Azt mondja, hogy a karmesternek első versétől, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek. Messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre. Minden utamat jól ismered. Nézzétek, ahogy ülök, ahogy felkelek, ahogy gondolkodok. Isten tudja. Ügyel a járásomra, fekvésemre. Tehát, hogy igazából nem tudsz még egy olyan embert mondani, aki, nem tudsz olyan senkit sem mondani, akire ez elmondható. De ugye az Atya ott van, az ülésednél, a fekvésednél, a gondolataidnál, járásodnál, ő ismeri a járásodat. Minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Tehát, hogy egyébként ő az egyedüli, aki gondolatolvasó. Tehát sem az ördög, sem a démonok, sem az emberek nem gondolatolvasó. Kis Isten az Atya a gondolatainkat ismeri, a szívünknek a gondolatait. Ő ennyire közel van hozzánk. Azt mondja, 5. vers, elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Ja. Milyen közel, elől és hátul körül zártál. Ennyire közel van Isten, felettünk tartja a kezét. 5 Mózes 33-27 azt mondja, hogy és az ő karja alattunk van, az örökké való karjai. Tehát, hogy körbe vagyunk zárva. Így Lőrinc testvér az 1600-as években, valamikor már meséltem róla, ő egy szerzetes volt, és van egy karmelita korostorban, van könyve magyarul, és Isten jelenlétében, vagy Isten jelenléte, azt hiszem, hogy ez a címe. És Lőrinc testvér egy olyan szerzetes volt, aki a konyhán dolgozott. Igazából így a legalacsonyabb fokán volt, mert míg a többiek lelki gyakorlatokat végeztek, ő a konyhán dolgozott. Tehát így abszolút így és nem is nagyon ment innen feljebb. És elkezdte gyakorolni Isten jelenlétét a munkájában, ahogy a konyhán dolgozott, hogy krumplit hámozott, gondolkodok, hogy volt-e már krumpli az 1600-as években. Volt, ugye a burgonya az Amerikából jön, elkezdett jönni a krumpli. Ahogy ott volt, hogy tojás már volt, hogy tojássütött. Elkezdte csak úgy fogalmazom meg, hogy az ő belső szemeit Istenre, és Isten jelenlétére függeszti. Hogy olvassak fel egy kicsit róla, jó? Azt mondja, hogy Lőrinc testvér, azt mondja, hogy a lelki életben a legszentebb és legszükségesebb gyakorlat Isten jelenléte. Jól érezni magunkat vele, és hozzászokni isteni társaságához. Alázattal megszólítani, és szeretettel beszélgetni vele mindenkor. Minden pillanatban, szabály és mérték nélkül. Folyamatosan azon kell lennünk, hogy minden cselekedetünk különbség nélkül Istenhez forduló kis beszélgetés legyen. De mesterkéltség nélkül. Csak amint a szív tisztaságából és egyszerűségéből fakad. Lőrinc testvére szerint az Istennel kapcsolat kulcsa nem az, hogy más csinálsz, hanem hogy megváltoztatod a hozzáállásodat az iránt, amit csinálsz. Amit általában magad miatt teszel, elkezded Isten érteni. Akár eszel, fürdesz, dolgozol, pihensz, vagy kidobod a szemetet. Tehát, hogy megérted azt, hogy Isten ott van, az Atya ott van, az ő jelenlétében vagy. Hogy ő kísér téged, ő jelen van, ő közel van hozzá. De hogy itt olvastuk, elől és hátul az ötödik versben körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Tehát, hogy bárhova megyek, bármit csinálok. Hetedik vers azt mondja, hova menjek lelked elől, arcod elől, hova fussak. Ja, tehát, hogy el tudunk-e valahova menni Isten lelke elől, az ő arc elől tudunk-e valahova futni. Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Nyolcadik vers, ha sehova vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Így van-e? A menny, az mondhatjuk azt, hogy Isten jelenléte, Isten közelsége, nyilván ott vagy, a sehol meg az, ahol nincsen Isten, de azt mondja, hogy nem, ez nem így van. Ott is ugyanúgy jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a kezed vezetné, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, hallgasd ezt, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem borítana el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lenne, mint a világosság. Oké, tehát itt sötétségről beszél. Olyan fizikai borzalmak, nehézségek, lelki nehézségek, amikre azt mondjuk, hogy sötétség. A sötétség biztos elborít. A világosság éjszakává lesz. És azt mondja, hogy nem, fénylik a nap, az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Mert nem tudok olyan helyre menni, ahol a te jelenléted nem lenne bensőségesen ott velem. Igazából a Bibliának az a tanítása, hogy Isten velünk, hogy Isten velünk, hogy ő bensőséges kapcsolatban van velünk, ő bensőségesen ott van az életünkben. És hogy nekünk kell tanulnunk azt, hogy hogyan legyünk bensőségesen ő velem, mert ő bensőségesen van velünk. 13. vers. Bizony te alkottad veséimet. Oké, tehát beszélt arról, hogy Isten minden tudó, és ő tud mindent rólunk, aztán Isten minden jelen való Isten, bárhova mennék, ott van az ő jelenléte, de most beszél picit arról, hogy bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhébe. Tehát most beszél arról, hogy az életünk során voltak azok az időszakok, amikor senki nem tudott rólunk, mert még formálódtunk az anyám méhében, még nem volt 3D, 4D, de Isten ott volt. Bizony, te alkottad vesémet, te formáltál engem anyám méhében, magasztallak, oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosokat te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt rejtve előtted, mikor titokban formálódtam és alakultam, mint egy a föld mélyében. Tehát, hogy amikor senki nem tudta, hogy mivé formál, senki nem volt ott, Isten akkor is ott volt. Szemed látták, szemed látta 16. vers alaktalan testemet. És könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Nézd csak! Ez az utolsó, amit innen olvasok, hogy Isten ott volt az anyánk méhében, hogy formálódtunk, és bensőségesen tudott rólunk, jelen volt. És aztán a könyvében megvannak írva azok a napok, amelyeket rendelt számunkra, amelyek még egy sem volt meg közülünk, és most sem nincs meg még mindegyik közülük. Isten könyvében az is megvan. Úgyhogy ismerve vagyunk, szeretve vagyunk, akarva vagyunk. mindennél jobban akarva vagyunk. Ezt fejezi ki a Golgotai kereszt, olyan csodálatosan, mindennél jobban akarva vagyunk, hogy Isten minden akadályt elvett. A Golgotai kereszt áradatként eltörölt minden akadályt. Így jutunk oda, amikor Pál apostol azt mondja a korintusoknak, hogy nem, hogy ezt ti saját szívetekbe vagytok szorosságba. Tehát, hogy én szeretlek benneteket, azt mondja Pál apostol, de ti ott belül szorosságba vagytok. És hogy Isten az Atya jelen van. És tudjátok, ez a bensőséges kapcsolat, ez valami, amit fogadhatok, amit ápolhatok, amit gondozhatok, mert erre lettem alkotva, ez az élet vizéből való ivás, és igazából ezt szerettem volna így megosztani. Mi az, amit így a Szent Szellem felhoz ennek kapcsán benned? Mi az, amire rámutat? Mi az a hamis kép, akár ahogy így az Atya szívét feléd, valami hazugságot hittél el felőle, tudod, csípfülön, utasítsd el, tagadd meg. Tudod, mi az a hamis kép, hogy Isten egy távoli Isten, neked kell saját dolgaiddal így elbánnod, neked kell így a saját dolgaidat hordoznod, neked kell megoldanod, neked kell, hogy a saját sikerednek a kovácsa lenned. Ezek hazugságok, nem kell neked, van egy szerető atyád, nem vagy árva. Ő a te atyád, számíthatsz rá, bízhatsz benne, jöhetsz hozzá, beszélgethetsz vele, majd erről legközelebb lesz szó, így a vele való beszélgetésről. Meg arról, hogy tényleg, igen, és ő a várakozó atya. Ő a várakozó atya, tényleg vár, és olyan jó, hogy nem úgy vár, hogy mikor észhez kapunk, akkor azt mondja, fú, én már hol voltál, te szerencsétlen, annyi ideig vártál, hanem mindig, amikor csak így a szívünket azon kapjuk, hogy másban keressük azt a biztonságot, azt az értéket, azt a elfogadottságot, és ő hozzáhozzuk a szívünket, akkor azt mondja, hogy úgy örülök. Oké, úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban olyan jó és annyira fontos így az igazságot hallanunk felőled. Mennyi atyánk, sátán annyi hazugságot intett el a szellemi háborúban, akár csak így a múltunkban, nélküled nőttünk fel a hazugságban, a világ olyan sok hazugságot mond, a látható dolgok annyira meg tudnak vezetni. Atyám, minden ember hazug, de te igaz vagy. Köszönjük neked a te igédet, köszönjük a Golgotai keresztet, köszönjük a vért, köszönjük a te atyai szívedet. Atyám, imádkozom azért, hogy hagyd tudjunk meggyökerezni az atyai szívedben, hogy tudjunk egy ilyen bensőséges kapcsolatra felnyílni és megnyílni. Igen, tudjuk, hogy ez az örök élet, és ebben van az élet, ebben van az élő víz, ez átformál, Uram. Imádkozom, hogy Lőrinc testvér így a hétköznapjaiban, ahogy megélte ezt, és gyakorolta ezt, és közelengedte magához, és rengeteg örömöt tapasztalt meg, mi is ezt megtapasztalhassuk. Igen, köszönöm. Segíts nekünk a Szent Szellemeddel is, kérünk. Mondd a mi szívünket, nyisd meg a szemeinket. Uram, köszönjük a helyzeteket, amiket megengedsz az életünkbe, amikben helyezel bennünket. Köszönjük, hogy azok is rámutatnak a bennünk lévő hazugságokra, és azokra a dolgokra, amikre rá akarsz mutatni. Köszönjük, hogy nem vagyunk árvák, hanem egy törődő, szerető, jelenlévő, bensőségesen itt lévő, jelenlévő mennyei atyánk vagy. Hálásak vagyunk ezért Jézus fiad nevében. Amen.